és szeretném bemutatni a következő előadónkat, Pince Veronikát, a mesterséges intelligencia tudócsoport vezető kutatója, és az előadásnál a címe automatikus információkényelő és szöveges dokumentumokból. Meg kell mondani, hogy amiért tudok a felelős előadáshoz.
Az előadás lényege az ott lesz, hogy először minden ismertetném a számítógépes nyelvészet olyan területeit, amelyek talán érdekesek lehetnek akár bölcsészek, akár képtelkülősök számára is, és a végén egy konkrét alkalmazáson, nevezetesen a kulcsszavazáson keresztül mutatnám be részletesen is, hogy talán hogyan tudna ez a három terület jobban együttműködni egymással. Számítógépes nyelvészetről lévén szó, amit ezt már Csík professzor is említette a bevezetőjében. Itt két nagy területre bontható ez a tudományterület. Egyrészt beszélhetünk nyelvtechnológiáról, másrészt beszélhetünk beszédtechnológiáról. A nyelvtechnológiának a lényege, hogy írott nyelvű szövegeket dolgoz fel, vagy pedig írott nyelvű produktumokat állít elő valamilyen módon. Ugyanez a beszédtechnológiára is igaz, tehát a hangzó nyelvet próbálja meg valamilyen szinten értelmezni, írásra alakítani, esetleg önmaga próbál meg hangzó nyelvű produktumokat előállítani automatikus eszközökkel. Számítógépes nyelvészetnek van néhány nagyon magasztos célja, ezek közül talán majd a második lesz számunkra most a leginkább érdekes. Egyik ilyen cél, hogy megpróbálja a kommunikációt valamilyen módon érthetővé tenni, legyen szó akár ember és ember közti kommunikációról, vagy akár ember-gép kommunikációról. Tehát valamiféle olyan eszközöket, megoldásokat próbál nyújtani, amelyek a kommunikációt fogják segíteni valamilyen módon. A második cél, ami talán most nekünk különösen fontos lesz, az, hogy valamilyen módon megkönnyítse az ember munkáját. Tehát olyan különféle megoldásokat, számítógépes termékeket próbálnak előállítani, valamit ahhoz járulnak hozzá, hogy az emberi munka valamilyen módon könnyebbé váljon. És akkor egy harmadik, talán nem kevésbé fontos cél, hogy megkönnyítse a különféle hátrányos helyzetű csoportoknak az életét, legyen szó itt akár valamilyen fogyatékkal élőkre, mint mondjuk sikernek vagy papok, de akár olyanokra is lehet gondolni, hogy olyan emberek, akik nem beszélnek idegen nyelveket, és mégis hozzá tudják adni a nyelvtechnológia ahhoz, hogy valamilyen módon teljesen legyen az élet. A számítógépes nyelvészet az egy interdisziplináris tudományág, ami ugye a nevében is következik, hogy valamiféle közön a számítógépekhez, azaz az informatikához, illetve a nyelvészethez is, de ugyanakkor meg kell említeni, hogy ez nincs leszűkítve erre a két témakörre. Nagyon sok olyan kapcsolódó tudományág van, amely a számítógépes nyelvészetből profitálhat, vagy szorosabbat együtt tudnak működni. Itt most a teljesség igényelőek, hogy felsoroltam néhányat. Természettudományok közül például a fizika, a neurológia, a biológia, a metaforikus tudomány is kapcsolódhat. Bölcsészettudományok mellett pedig pszichológia, szociológia, de akár irodalom tudomány, történelmi tudomány is megsorolhatnám. Ahhoz is hozzá tud járulni a számítógépes nyelvészet. Magának a számítógépes nyelvészetnek két fő területe van. Az első fő terület az úgynevezett nyelvi elemzők fejlesztése. Ez azt jelenti, hogy amikor a számítógép megkap egy szöveget, akkor azt valamiféle módon értelmezhetővé kell tenni a maga számára. Ehhez első lépésben ugye szegmentálni kell a szöveget, tehát valamilyen módon fel kell bontani azt kisebb szakaszokra, bekezdésekre, mondatokra, szavakra. Ha ez megvan, akkor nyelvi elemzéseket kell hozzárendelni ezekhez a kisegységekhez, tehát mondjuk morfológiai elemzést tudunk a szavakhoz adni, illetve mondat szépen szintaktikai elemzés, vagy netán esetleg valamiféle szemantikai elemzést is hozzá tudok rendelni. Szegeden egyébként sokat foglalkozunk az előző évben, tehát vannak magyar nyelvre már viszonylag oldókörű elemzők, és azt mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy emögött van egy nagy korpusz, az úgynevezett Szeged korpusz, ami másfél millió szövegszót tartalmaz, és ennek az a szokéletet mondatok egyébként, és az a sajátossága, hogy ez teljes egészében kézzel készül, tehát nyelvészek, hogy kézzel rendelték hozzá minden egyes szóhoz, és minden egyes mondathoz az adó morfológiai és szintaktikai jelentést, ami által kapunk egy olyan nagy adatbázis, amiben mondjuk bizonyos nyelvészeti információk könnyen kereshetően. Egy hasonló nagy adatbázisok egyébként a Magyar Földnek, aminek az érdekessége, hogy a szavak szinonima csoportokban szervezve találhatók meg benne, tehát ez szintén hasznos lehet bizonyos kutatásokhoz, hogy nem csak egyszerű ABC szerint, vagy nem csak szófaj szerint, hogy keresgélte az adatbázisban, hanem jelentés szerint is, tehát kapcsolódó jelentés, ellentétes jelentés, és így tovább. Ezek annyira szorosan nem kapcsolódnak az előadás témájához, de megemlítenek a közönségek, hát ha van annak felkeltező érdeklődését, és segítségesek van. Aztán, ha megvalósult a szövegeknek ez a nyelvi előelemzése, akkor utána eljöttek az úgynevezett alkalmazások szintjére, ami azt jelenti, hogy olyan fajta számítógépes programokat, vagy működő szoftvereket hozunk létre, amelyek már ténylegesen hasznosíthatók a hétköznapi ember számára is akár. Itt néhány területet emelnék csak ki, nyilván van több is, tehát információkinyerés, vagy információkinyerés visszakeresés, amiről később értem, hogy bővebben is beszélek, de talán mindenki által jól ismert számítógépes nyelvészeti alkalmazási gépi fordítás, amikor is automatikus eszközökkel fordítanak egyik nyelvből a másikra. És akkor kicsit kapcsolódva az egész workshop tematikájához, ugye már sok szó esett arról az előző előadásokban is, hogy rettenetesen nagy mennyiségű szövegadatot áll a rendelkezésünkre. Ez igaz mindenféle tudományákra, de talán a bölcsészettudományokra kivált ki. Hogyha belegondolunk, maga az internet is egyfajta nagy beves adatbázisként fogható fel, ami tele van feldolgozatlan szövegekkel. Aztán ugye rendelkezésünkre állnak különféle archívumok, azaz különféle dokumentumok összegyűjtve valamilyen tematika szerint, vagy valamilyen korból, valamilyen előzőjel szerint. És ha szerencsénk vannak, akkor adatbázis alatt is vannak. Adatbázis alatt most azt értem, hogy nem tisztán a szövegek vannak összegyűjtve, hanem ez valamiféle információ hozzá van rendelve, ami aztán megkönnyíti annak az automatikus feldolgozását, a kereshetőségét, és tovább, és tovább. Azonban azt is nagyon jól tudjuk, hogy ilyen adatbázis viszonylag kevés van, vagy legalábbis kevesebb, mint szeretnénk. Inkább az a jellemző talán, hogy inkább archívumok, vagy feldolgozatlan szövegek formájában állnak rendelkezésre az adatok, és akkor ezeket később digitalizálni kell, vagy feldolgozni. Nagyon jól tudjuk, hogy ezeknek az emberi feldolgozás az majdnem lehetetlen, vagy hát legalábbis nagyon időigényes, nagyon költséges, nagyon hosszadalmas folyamat. És talán ezen a ponton léphet be a számítógépes nyelvészet, mert hogy számítógépes nyelvészet tud biztosítani olyan eszközöket, amelyeknek segítségével ezeknek az adatbázisoknak vagy szöveges állományoknak az automatikus feldolgozása talán már nem is lesz annyira léphetetlen, vagy távoli. És akkor a következő tárgyáról ilyen számítógépes nyelvészeti részterületről beszélünk röviden, amelyek kapcsolódnak ehhez az információfeldolgozáshoz, ez a dokumentumosztályozás, az információ visszakeresés és információ kinyerés lesz. A dokumentumosztályozásnál, ahogy a neve is elárulja, valami olyasmi az alapfeladatunk, hogy van egy dokumentum halmazunk, és azokat szeretnénk valamilyen módon előre definiált osztályokra besorolni. Klasszikus példa erre a spam szűrés, amikor jönnek az e-mailjeink, akkor a levelező programunk általában javaslatot tesz arra, hogy ez a levél most spam vagy nem spam, és akkor ennek megfelelően pakolja el a megfelelő mappákba. Aztán egy másik klasszikus számítógépes nyelvészeti dokumentumosztályozási feladat, ha szeretnénk megállapítani mondjuk egy honlapnak a nyelvét, tehát fel kell ismerni, hogy az az adott honlap milyen nyelven utódott. Meg hát különféle tematikus csoportosítási elvekre is lehetünk gondolni, amiket ma hallottunk az előzőekben, hogy kor szerint csoportosítjuk a dokumentumokat szerző szerint, vagy azt szerint, hogy éppen kiolvashatta az adott dokumentumokat, tehát sokféle dolgot el tudunk képzelni. Az információ visszakeresése, az adott information retrieval létrehallgat. Itt ugye az alapprobléma hasonló, rendelkezésünkre áll egy korpusz alatt most dokumentumok halmazát értem, de érthetjük akár az egész internetet is, amelyik felfogható, hogy nagyon nagy dokumentum által leképezett halmaz. És ebben a korpuszban, ebben a szöveghalmazban valamilyen módon kereséseket szeretnénk végrehajtani, tehát a felhasználó valamilyen módon ki szeretné elégíteni az információ mélységét, és szeretné megkapni azokat a dokumentumokat, amelyek ezt az információ mélységet a lenyúló mértékben kielégítik. És ezért megfogalmaz egy leképezést, és az a cél, hogy megkapja ennek a leképezésnek a megfelelő rangsorolt dokumentumokat. Ezt én nem is tudok megtenni, hát ugye a legegyszerűbb a Google, most példaképpen beírtam a magyarországi számítógépes nyelvészetet, és hát látjuk, hogy itt kapunk rangsorolva találatokat, tudományos cikkeket, illetve különböző weblapokat. A második találat egyébként a csoportoknak a honlapja, úgyhogy ez viszonylag jó helyen szerepel a rangsorban. Hogyan is tud ez megvalósulni? Tehát kicsit a módszertanról. Ugye ahhoz, hogy megtaláljuk a nekünk legrelevánsabb dokumentumokat, az kell, hogy megtaláljuk a dokumentumokban azokat a szavakat, amelyek valamilyen módon jellemzőek lesznek az adott dokumentumra vagy dokumentumcsoportra. Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy megpróbáljuk megtalálni azokat a nagyon gyakori szavakat, amelyek viszont csak kevés dokumentumban fordulnak elő, de pont azokban a dokumentumokban, amelyek egyre várnak a keresésükre. Tehát próbáljuk meg leszűkíteni így a dokumentumban az, hogy viszonylag kevés dokumentumot kapjunk vissza, de azokban a dokumentumokban legyen néhány nagyon fontos kulcsszó benne. Ennek a módszertanáról mindjárt beszélek egy kicsit, de előtte van említsen meg, hogy ugye amikor nagyon gyakori szavakról beszélünk, akkor természetesen a szavak egy körét ki kell zárni. Ezek az úgynevezett stop szavak. A stop szavak azok a szavak a nyelvben, amelyek tulajdonképpen nem fontosak tartalmi szempontból, nem hordoznak információt az adott keresésre nézve. Ezek leggyakrabban a nyelv egyrészt leggyakoribb szavai, másrészt pedig a nyelvtani szavak, ami nem egy nyelvészeti terminus, csak most az egyszerűség kedvéért ennek hívom őket. Tulajdonképpen névelők, kötőszavak, nagyon gyakori igék, mint mondjuk a van, vagy a lesz sorolhatnak ide. Itt látható magyarra néhány példa. Hát láthatjuk, hogy ezeknek a szavaknak a keresési szempontból igazából nincs nagy jelentősége, mert mindegyik dokumentumban nagyon gyakran előfordul, viszont igazi információ értékük nincs. Ami talán még érdekes velük kapcsolatban, hogy ezeket természetesen nyelvfüggő módon kell megállapítani, mert mondjuk a van betű sor angolban nevetes dobszó, mert most elrontó jelentőben magyarban pedig a van, mint létigen különösen információt nem tudsz. Nem kell megijedni a matektól, mindjárt elmagyarázom, hogy miről is van itt szó. Az a lényeg, hogy a szavakhoz tudok rendelni egy úgynevezett TF-IDF mutatót. Ez a Term Frequency Inverted Document Frequency a rövidítése. Itt van rá a matematikai képlet, hogy ezt hogy számíthatunk ki. Nem fontos annyira a képlet, csak a lényeg az az, hogy egyrészt ebben a mutatóban figyelembe veszük azt, hogy ez a kifejezés egyáltalán milyen gyakran fordul elő a dokumentumban, illetve a dokumentumban. Másrészt, tehát hogyha a gyakorlatilag egy gyakoriságot nézzük az adott kifejezésre, a másik fontos mutató pedig az, hogy azoknak a dokumentumoknak a száma, amelyben egyáltalán előfordult akár egyszer is ez a kifejezés, és ezt arányosítjuk a dokumentumok számával. Mert tulajdonképpen itt arról van szó, hogy ha egy dokumentumon belül nézzük az adott kifejezést, akkor az a lényeg, hogy egy dokumentumban minél többször előfordul az adott kifejezés, ami nem stop szó, ugye még egyszer mondom, annál hangsúlyosabb lesz, tehát annál jobban fogja tükrözni a dokumentumnak a tartalmát, annál jellemzőbb lesz a dokumentumra. És ugyanakkor minél több dokumentumban szerepel egy adott kifejezés, annál kevésbé lesz informatív, hiszen annál kevésbé segít nekünk abban, hogy elkülönítsük a nekünk kellő dokumentumokat. Tehát minél több dokumentumban szerepel egy szó, annál kevésbé lesz az nekünk informatív. Tehát valószínűleg azt mondom, hogy egy informatikai cikkgyűjteménnyel dolgozunk, akkor azoknak a nagy részében jó eséllyel elő fog fordulni az informatika szó, tehát ezen az adott szöveghalmazon az informatika szó nem fog bírni különösebben fontos szerepel, nekem segít abban, hogy szép választjuk szerint a dokumentumokat. Jó, és akkor, hogyha megtanultunk mindenféle TF-IDF mutatót, meg egyéb statisztikai vizsgálatokat is elvégeztünk, akkor kapunk olyan számszerű mutatókat, amelyek segítségével lehetővé válik az, hogy a dokumentum halmaz csoportokra soroljuk. Nyilván olyan csoportokra, amelyek valamilyen szempontból hasonló dokumentumokat tartalmazzák, és hát lehetnek itt előre megadott csoportjaik is, de lehetnek olyanok is, hogy azt mondjuk, hogy ez bízik a számítógépre, és majd összeállítjuk a csoportokat úgy, ahogy aztán előre megítélik. Harmadik tématerület az információ kiverés, ez az information extraction angolul. Itt az a feladatunk, hogy van egy nagy szöveghalmazunk, egy struktúrálat a szöveg, tehát mint a TXT formátumot képzeljünk el, és ebből szeretnénk kinyerni valamilyen módon struktúrált információt. Klasszikus példája a számítógépes információ kiverésnek, az az, amikor mondjuk fogunk gazdasági híreket, tehát teljes mondatokat, és ezekből szeretnénk kapni olyan táblázatokat, amelyek azt tartalmazzák, hogy egy adott gazdasági tranzakcióban ki volt az eladó, ki volt a vevő, milyen árut vásároltak, milyen értékben. Tehát amikor olyan mondatokkal dolgozunk, hogy az OTP-ban felvásárolta az Erste-Bank részvényeinek 60%-át, akkor szeretnénk egy táblázatos információt kapni, hogy nem mondjuk, hogy az eladó az Erste-Bank, ott a vevő az OTP-ban, és így tovább, és így tovább. Ami itt érdekesség még, hogy itt általában a domain nagyon meghatározza, hogy milyen módszerekkel tudunk dolgozni, tehát mondjuk az üzleti és az orvosi szövegek teljesen más megközelítéstől kívánnak, tehát nagyon nagy témaspecifikus megoldásokkal tudunk csak dolgozni. És akkor rátérve az előadás három témájára, az úgynevezett pultszavazásra. A pultszavazás egy olyan tématerület, ami egyaránt kapcsolódik az információkinyeréshez és az információ visszakereséshez is, mert talán később látni fogjuk, hogy miért. Pultszavazás alatt a pártszavazást értem, ahogy az mondani egyszer elhangzott. Itt tulajdonképpen ugye arról van szó, hogy van egy dokumentum, és ehhez szeretnénk pultszavakat rendelni, úgyhogy ezek a pultszavak, ezek valamilyen módon jól körülírják, jól kapcsolódjanak az adott dokumentum tartalmához. Ugyanakkor az is egy fontos szempont, hogy ezek a pultszavak olyanok legyenek, hogy a felhasználó érthetően ezekre fognak keresni, tehát valamilyen módon a felhasználó számára is hírértékkel kell, hogy bírjon az adott pultszó. Ha van egy olyan adatbázisunk, amiben a dokumentumokhoz vannak ilyen pultszavak rendelve, akkor az ugye nekünk nagyon jó, mert hogy megkönnyíti a dokumentumok közti keresést, nagyon meg tudja azt is könnyíteni, hogy a hasonló dokumentumokat egy csoportba soroljuk, tehát ennek vannak előnyei a felhasználó oldalon mindenféleképpen, viszont az is hozzátartozik, hogy egy dokumentum halmazon belül koherens címkézést kell alkalmaznunk, tehát ugyanazokat a dolgokat ugyanúgy kell vinni, tehát ne használjuk a tehát ha a számítógépes nyelvészetről beszélünk, akkor kívüljük a számítógépes nyelvészetre következetesen, és ne használjuk felváltva a számítógépes nyelvészet és a nyelvtechnológia szavakat, még akkor is, ha ez a kettő nagyon hasonló jelentésű egymáshoz. Mert különben nem találjuk meg a szükséges dokumentumok mindegyikét. Itt látható egy példa egyébként, hogy itt is értünk pultszavak alatt. Ez egy hír az Origóról, hogy az új iPhone megnyitja a szívcsakrákat, ez volt a cikknek a címe. És akkor ehhez a cikkhez az alábbi pultszavakat rendelték, hogy Magyarország mobil, iStyle, iSample, és így tovább, és így tovább. Tehát a cikk alatt szépen ott szerepelnek azok a pultszavak, amelyekről az újságíró úgy gondolta, hogy ezek valamilyen módon fordítjuk azt, hogy miről van szó a cikkben. Mik lehetnek pultszavak? Hát a nyelvészeti okokból kifolyólag ezek elsődlegesen főnevek szoktak lenni. Nagyon ritkán előfordulhat más is, de lehetőleg főnevek szoktak lenni. Főneveken belül is nagyon sokszor tulajdonnevek szoktak előfordulni. Személynevek, földrajzi nevek, cégnevek, és így tovább, tehát gyakorlatilag ezekben jellemző szótípus. De lehetnek akár elvont fogalmak is, tehát itt gondolhatunk események megnevezéseire, különféle jelenségek megnevezéseire, vagy egyéb absztrakt fogalmakra. És hát természetesen, hogyha tudományos területet hozunk, és tudományos archívumokban dolgozunk, akkor nyilvánvalóan bejön egy csomó olyan szakifejezés, amelyek szintén szerepelnek a pulszóként. Viszont mondjuk az előző példára, akkor láthatjuk, hogy mondjuk az itt szereplő pulszónak között mondjuk Magyarország egy helynév, van számos tulajdonév, mondjuk a magyarországi mobil szolgáltatók, a pulszónak a vége felé, és középen vannak az iPhone-ra jellemző kódálnevek, amik szintén felfogható tulajdonévnek, és láthatjuk még egy darab olyan pulszót, ami nem tartozik bele ezen a kategóriába, de az a mobil, másik pulszó, abban nyilván egyetértünk, hogy ezért egy iPhone-ról szóló hírnél jó dolog, ha úgy szerepel az is, hogy mindig. Röviden arról, hogy milyen módszerekkel tudunk pulszolazni, hogy milyen módszerekkel szoktak számítógépes nyelvészetben pulszavakat hozzárendelni az adott szövegbázishoz. Hát, hogyha szerencsénk van, akkor a szövegírója ezt már eleve megtette helyettünk, tehát a szövegírója, amikor létrehozta a szöveget, akkor már ő maga adott olyan pulszavakat, amelyek jellemzőnek az adott dokumentumra. Egyébként mostanában a hírportálunkon teszik meg, amikor az újságíró megírja az adott cikket, akkor eleve már rendeli a pulszavakat, és akkor nekünk ilyen, akkor nincs más dolgunk, mint örülni, és felhasználni a pulszavakat. illetve amikor tudományos cikkeket írunk, hát nyilván ezzel minden nyilvánvalóan sokat találkoztunk, akkor sokszor, amikor leadjuk a cikket, akkor kategóriákra kell sorolni az adott cikket témakör szerint, vagy akár konkrétan kulcsszavakat is meg kell hozzáadni. Tehát ott is eleve már tulajdonképpen a cikk szerzői megteszik ezt a feladatot. Azonban sajnos ugye azt kell mondani, hogy azért a szövegek nagy részéhez nincsen kulcsszó hozzárendelve, éppen ezért lehetnek az automatikus kulcsszó kijelölési megoldások azok, amik hasznosíthatók nekünk, és akkor három ilyen módszertani erről beszélnek, most közben a kulcsszó kijelölés, a kulcsszó hozzárendelés és a kulcsszó generálás. A kulcsszó kijelölés az talán a legegyszerűbb ilyen módszer, a szöveg szavai közül kiválasztjuk azokat, amelyek a szöveg tartalmát a legreprezentatívabban vissza tudják adni. Ehhez ugye tudjuk használni például a már emlegetett TF-ingyek mutatók, illetve más módszereket is, azonban ennek az ellenőrző feltelnye, hogy csak azok az a szavakat tudjuk felhasználni, amelyek a szövegben már eleve benne voltak. Ja, erre egy klasszikus példa, amikor mondjuk bűnögyi híreket szeretnénk felcímkézni, akkor ha megnézzük mondjuk a népportárokat, akkor nagyon sokszor a két fény szó szerepel, mint címke ezekre vonatkoztatva, viszont a két fény szó a lehető legtöbben fordul elő magában a képen leírva. Tehát ez ugye nem nehezíti a kulcsszavazási feladatot. Ennek kiküszöbölésére szolgál részben ez a címke hozzárendelés, vagy kulcsszó hozzárendelési eljárás, ahol bármi lehet kulcsszó, tehát olyan szöveg nagyon kulcsszó is, ami nem fordul, fordult elő magában a szövegben. Ez azonban nyilván bonyolultabb megoldásokat kívánál. Itt úgy zajlik általában, hogy így működik a rendszer, hogy van egy dokumentum, amihez az ember hozzárendel bizonyos kulcsszavakat, meg előre, és akkor amikor jön egy új dokumentum, akkor a rendszer megnézi, hogy mire hasonlít az új dokumentum legjobban a régi dokumentumok közül, és akkor így a hasonlósági mutatók alapján azokat a kulcsszavakat kapja meg, amiket a már ismert dokumentum is megkapott. Ezzel ugye az a probléma, hogy ez jól tud működni egy adott doménen, de hogyha már egy teljesen másik doménre vagy témakörre térünk át, akkor már teljesen más kulcsszavakat kívánna meg a rendszer, hogy nyilván, hogyha neurobiológiai cikkekre áll rendelkezésre kulcsszavazott adatbázisunk, akkor azt nyilván nem fogjuk tudni átültetni egy az egyben dolgozott tudományi adatunkra. A másik probléma, hogy új kulcsszavakat továbbra sem tudunk bevezetni a rendszerbe, még akár adott témakörön belül se, hiszen csak azokat tudjuk felhasználni, amiket a rendszer egyszer már látott más dokumentumok hozzárendelve. Mindezen problémák kiküszöbölésére született a végülis kulcsszó generálás nevű módszertani technika, amelyik már kiinduló adathalmaz nélkül is képes kulcsszó a kiosztására. Ennek is fontos jellemzője, hogy bármi lehet kulcsszó, tehát az úgynevezett absztrakt címkék is bejöhetnek. Absztrakt címke alatt most azt értjük, hogy olyan címkék, amiket nem fordultak elő az adatbázis szövegében magában. Tehát a kék fény is be tud jönni, mint egy lehetséges címke például. Dokumentumok az valamilyen módon szemantikusan kapcsolódó címkéket állítunk elő, tehát nem olyan címkéket keresünk, amik benne voltak a dokumentumokban. És hát ami még fontos jellemző, hogy ez a kulcsszó generálás módszer az általában cikkel két vagy dokumentumként elő tud állítani akár 30-40 kulcsszavat is, ezeket azonban nyilván szűrni kell, mert a jellemző kulcsszó szám olyan 6-8-10 szokott lenni maximum, 40 címkével nem tudnánk értelmes kereséseket végezni, és akkor az a kérdés, hogy kulcsszó jelöltek közül milyen módszerekkel tudunk válogatni. Hát itt sokféle módszer van, lehet domain-specifikus módszereink is, de használhatjuk itt is a TF-ingyek mutatókat, nézhetjük azt is, hogy honnan jön az adott címke, tehát szerepelte egyáltalán a dokumentumban, vagy csak egy külső forrásból jött, de valamilyen módon rangsoroljuk ezeket a címkejelölteket, és a leggyakoribb fizetelmet visszaállítanában. Ennek az eljárásnak az a specialitása, amikor a domain független, tehát maga a technológia egyszer ki van találva, akkor az gyakorlatilag bármilyen tematikájú szövegekre tudjuk alkalmazni. Röviden a kulcsszavak minőségéről, tehát ugye egy automatikus kulcsszavazásról van szó, valamilyen módon szeretnék ellenőrizni azt, hogy a rendszer mennyire dolgozott jól. Hát ezt leginkább úgy szokás csinálni, hogy ha a rendelkezésre áll egy kis dokumentumhalmaz, amit emberi előttel kézzel felcímkéztek már, akkor ezzel szokták összevetni az automatikus kulcsszavazásnak a végeredményét. Ha teljes egyezést nézünk, tehát megnézzük, hogy karakterről karakterre megegyeznek-e az adott címkék, akkor ez nagyon jól tud működni, és nagyon jól automatizálható, viszont az a hátránya az egésznek, hogy elvesztjük a szemantikailag hasonló címkéket. Tehát a szemantikai egyezést az automatikusan még nem tudjuk kezelni, viszont az ember nagy valószínűséggel elfogadná a kutya helyett, mert az app szó szerepelne címkeként, a számítógépen biztos, hogy ezt el fogja fogadni. Én azért fázisban utat a kutatás, hogy a kulcsszolgatás kiértékeléséhez nagyon gyakran emberi erőforrásra is szükség van. És akkor az előadás végén ezt a szeretném zárni, hogy Szegeden hogyan és miként zajlottak eddig a kulcsszolgatási kutatataink. Több alkalmazási területen is dolgoztunk, tehát néztünk tudományos publikációkat, itt egész számítógépes nyelvészeti témájú cikkeket néztünk, másrészt neveléstudományi cikkeket, foglalkoztunk különféle hírportáloknak a szövegeivel is, illetve termékismertetőkkel is. Angol és magyar nyelven dolgozunk elsősorban, ezekben már vannak létrehozott adatbázisaink és jól működő rendszereink is. Ezekről majd a délutáni előadásában a Belen Gábor kollégám fog részletesen mesélni, úgyhogy ez most a reklámhelye volt. Köszönöm szépen a figyelmet, ezzel zárnám is az előadást.